Útnak indul Tatár Csilla új edukációs sorozata, amit a Waberer Medical Center szakorvosainak segítségével mutatunk be nektek. Közérthetően, tabuk nélkül beszélgetünk, hogy az adás után már ne a különböző fórumokon idegen embereknek kelljen feltenned az egészségeddel kapcsolatos kérdéseidet. Olyan top témákat veszünk korcső alá, amelyek egészen biztosan téged is érintenek és érdekelnek. A VMC szakemberei választ adnak arra, hogy mikor, milyen panaszokkal, kihez kell fordulni. Mit jelentenek az egyes szakterületek, és melyek a leggyakoribb kérdések, félreértések? Tatár Csilla megkérdezi azt is, amit te nem mernél, hogy a legkényesebb területeken sem maradj válaszok nélkül. Dokihoz megyek. Két hetente pénteken érkezünk a válaszokkal YouTube-on és a Szólalj Meg podcast csatornán.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket, ti a Dokihoz megyek adását látjátok, vagy hallgatjátok, attól függően, hogy a YouTube-on néztek bennünket, vagy a Spotify-on éppen hallgattok. Majd nagyon izgalmas területre kalandozunk, és kalauzollak el benneteket. A gasztroenterológián teszünk egy kis kitérőt. A mai vendégem dr. Fuszek Péter gasztroenterológus, és hát így az ünnepek közelettével szerintem ez egy sláger téma, és egy sláger terület lesz, amit most körbejárunk. És rögtön kezdjük ott, mert ez számomra is egy kérdés volt, amikor az interjúra készültem föl, hogy hol válik ketté a belgyógyászat a gasztroenterológiától, hogy mi az egyiknek a feladata, és mi a másiknak a feladata. És sok szeretettel köszöntelek az adásunkban. Tiéd a szó.
Köszönöm.
Belgyógyászat, gasztroenterológia. Mi a különbség a kettő között?
Nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Azt kell mondjam, hogy maga a belgyógyászat, a medicína, az mondhatom azt, hogy minden. Na most azért ez a minden csomó alrészből épül fel. A csomó alrésznek az egyik szelete a gasztroenterológia, de a következő a kardiológia, a nefrológia, a hematológia, és ezeket, hogyha elkezdjük bontani, akkor a gasztroenterológia, mint szűk kis szelet a belgyógyászaton belül, és elkezdjük nézni, hát ez iszonyú téma, tehát ez is tulajdonképpen a szájüregtől az ember fenekéig mindent is tartalmaz, és az összes kérdést ide be lehet tenni, és ez is már borzasztóan sok. És ez se lehet egyértelműen tokától bokáig végig jól tudni és folyamatosan követni, na most tehát ezt képest a belgyógyászatot pedig lehetetlen. Na most ezért van az, hogy elkezdték kisebb területekre osztani, és akkor ugye persze eljutunk a végén odáig, hogy a semmiről tudunk mindent, de hát azt gondolom, a specializációnak van értelme, hogy tényleg akkor adott egy területtel talán jobban tud foglalkozni az ember.
Gasztroenterológussal mi földi halandók akkor találkozunk szerintem életünkben először, amikor mondjuk valamilyen gyomor problémánk van, és azt összekötjük valamilyen ételfogyasztásával. Tehát, hogyha én mondjuk a gyerekeimet nézem, vagy akár magamat, akkor rögtön az első gondolat, hogyha valamitől kiütés lesz, vagy valamitől fáj az ember hasa, akkor gasztroenterológushoz kell menni. A gasztroenterológus az mit csinál velem, mit vizsgál, hogyha mondjuk nekem fáj a gyomrom valamitől?
Hát ugye első nekifutása valóban a kérdés özön jön a orvostól, a beteg felé, hogy mitől megfigyelte valamit. Ha valamit kiadja, akkor nincsen, fúj ki az étkezéstől, mennyi idővel az étkezés után jelentkezik, változott-e a széklete, volt-e kiütése. Tehát egy rengeteg kérdést föltesz az ember, megvizsgálja, van egy fizikális vizsgálat, aztán egy csomó képalkotót lehet, ultrahang, CT, MR, ami egyre-egyre pontosabban végignézi, persze lehet labort csinálni, és akkor mit tudom én, leegyszerűsítem, kiderül pillanatok alatt, hogy elmondja a beteg, hát a tejtől van panaszom. És akkor hát olyan logikus, hogy valószínűleg akkor a tejet nem bírja, és akkor hát persze ezt is lehet tovább boncolni, hogy a tejnek melyik részét nem bírja, és akkor ugye a leggyakoribb ebből, mint ételintolerancia, az a tejcukorra való intolerancia, amikor a bevitt diszaridáznak a bontását ugye nem tudja elvégezni, mert nincsen hozzá enzim, lekerül a vastagbélbe, és az ott elkezd ugye a bélbaktériumok által bomlani, és egy puffadásos hasi panaszt okoz. Ez a leggyakoribb, és azért ez mondjuk Magyarországon nagyjából egy olyan 30%-át elvileg érinti a lakosságnak. Tehát ez egy nagyon nagy szám.
Igen. És most belecsaptunk egyébként a kedvenc témámba, úgyhogy akkor vegyük is ezt előre. A végén akartam erről beszélni, de ez tök jó, hogy itt van a helye az elején, mert tényleg nagyon sok mindenkit érint. Mi most itt intoleranciáról kezdtünk el beszélgetni, szerintem nagyon fontos tisztázni, hogy mi az allergia és mi az intolerancia közti különbség, mert ezt azért elég gyakran keverik maguk a páciensek is. Ha csak egy éttermi kis kiszólást, én erre vagyok allergiás, én arra vagyok allergiás, hagyják ki belőle ezt, hagyják ki belőle azt. Orvosilag hol válik ketté a két dolog?
Hát, ha le akarom egyszerűsíteni, ugye a mechanizmusa teljesen más a két betegségnek. Az allergia, ami valódi allergia, az egy adott bevitt anyagra egy olyan reakciót vált ki, ami egy allergiás túlzott reakció, ami akár egy bőrkiütés lehet, de rossz esetben egy fulladással járó halálhoz is vezethet. Itt a bevitt mennyiség nagyon pici és elegendő. Tehát mondok egy példát, van egy gyerek, dióallergiája van, valódi dióallergiája van, ha megeszi, fulladásos rosszuléte lesz, de lehet, hogy elegendő, hogyha a szobába valaki mellette diót eszik, és már elkezd tüsszögni, folyik az orra, és panasza lesz. Tehát ez egy olyan biztos és egyértelmű reakció, aminek a immunológiai háttere az, hogy vannak olyan antigének, meg antitestek, amik találkoznak egymással, és ezek közül a különböző alfajok közül az IgE alapú antitesteknek a reakciója váltja ki. És itt mindegy, hogy mekkora az adag, amit beviszünk. Egy étel intolerancia az jóval a bonyolultabb. Tehát egyrészt ott nincsen ilyen jól definiálható, kimutatható antitest, amit le tudok mérni. Ott van egy beteg által elmondott tünet. És iszonyúan függ attól például, hogy mennyit visz be belőle. Ha az előbb említett példát a tejcukrot vesszük, még akkor is, ha nincsen enzimem, tolerálok mondjuk egy pohárnyit. Mert kibírom, és nem lesz panaszom. Én mondjuk egy pohárnyit tolerálok. Van, aki, ha bevesz egy kapszulát, már megéli azt, hogy ő tejcukrot fogyasztott, és rosszul van tőle. Ő semmit nem tolerál, tehát egy kis mennyiségtől is panaszossá válhat, és ez a spektrum iszonyú széles.
De az intolerancia sose vezethet halálhoz, tehát még mondjuk egy allergia fulladásos halálhoz vezethet, egy intolerancia nem.
Igen, leegyszerűsíthetjük azt, hogy hát, ha csak egy panaszom van, és mondjuk puffadok tőle, hát az nem halálos. Uh-huh. És ha furcsa példa, de mondjuk életből vett, ha a halászlé puffadás, hasmenést okoz, mert az adott benne lévő fűszertől nekem ilyen panaszom lesz, de ez nem egy allergiás reakció, hanem egy intolerancia, és én ezt tudom, de szeretem a halászlevet, hát akkor így jártam, és fölkészülök rá. Uh-huh. Viszont ha ne adj úristen, én arra a paprikára valódi allergiával rendelkezem, akkor muszáj elkerülnöm, hiszen tényleg belehalhatok.
Mi az, ami... Nem. Inkább úgy kérdezem, hogy mikortól alakulhat ez ki, és mitől függ az, hogy valakinél már születése pillanatában fennáll? Akár az intoleranciának, akár az allergiának a veszélye.
Hát biztos, hogy vannak benne örökletes tényezők. Ha adott példában a tejcukrot vesszük, ezt pontosan tudjuk, hogy a lakosságnak egy részének, ami viszont nagyon ritka, már gyerekkorában enzimhiánya van, és ezért a tejcukor.
Ez a laktóz.
A laktóz és a laktáz enzim deficiencia létezik, marha ritka, de az már így születik. Viszont mindenki valahogy be van kódolva genetikai szempontból, és ez a genetikai kód hordozza azt, hogy mondjuk, ha megnézzük a lakosságot, ennek egy része hosszantartóan bírni fogja a tejet, egy része pedig a kor előre haladtával egyre kevésbé fogja bírni. Tehát valóban az időnek van egy ilyen szempontja, hogy minél idősebbek vagyunk, annál kevesebb enzimet fogunk termelni, és a bevitt mennyiségtől, ami nem tud lebomlani, már egyfajta tünetünk, panaszunk lesz. Ennek a genetikája eléggé jól ismert, és akkor ez alapján tudjuk, hogy van olyan, aki laktóztoleráns, van, aki laktózintoleráns, ez, aki öröklötten. Na most ennek a végeredmény az, hogy a lakosságnak egy bizonyos százaléka, ez egyébként iszonyú nagy meg földrajzi eltérést szokott mutatni, tehát nem mindegy. Azok, akik régóta tehenészettel foglalkoznak, tehát mint találkoztak vele, ott nagyobb a toleranciának az esélye. Ahol mondjuk vadászó típusok voltak, ott talán kicsit kevésbé. Na most hát persze ennek a keveredésnek ugye Magyarország itt valahol a közepén, így nagyjából ez a 30%, aki intoleránssá válik, ez ami öröklötten olyan lesz.
De bocsánat, itt most arra gondolsz, hogy ha mondjuk valaki gyerekkorában sokat találkozik, tehát mondjuk sok tejet, sok túrorudit, sok nem tudom, tejterméket fogyaszt, az kevésbé lesz intoleráns felnőtt korában?
Nem feltétlenül.
Nincsen ilyen összefüggés,
ez genetikailag kódolva van benned, tehát általában azt szoktuk látni, hogy 30 éves korra jut el odáig, hogy már alig termel enzimet, és ennek a következménye az, hogy megjelennek a panaszok. Na most ez a így vagyok kódolva. Van egy másik, aki szerzetten lesz, vagy szekunder módon lesz tejcukorérzékeny, például egy lezajlott fertőzés után nem fog elegendő enzimet termelni. Tehát van egy másik ilyen populáció, aki ehhez hozzáadódik, és így lesz ez a 30-40%, aki tejcukor intoleránssá válik.
De érdekes, mert ez lett volna a következő kérdésem, hogy akinek nem vele született, annak minek a hatására alakul ki, és akkor most ugorjunk el a tejcukortól, de itt van például a gluténérzékenység is. Ez is, és most ez megütötte a fülemet, hogy egy lezajlott fertőzés, tehát az azt jelenti, hogy van egy, nem tudom, egy COVID betegségem, egy influenzám, mit tudom én, bármi, és akkor utána leszek gluténérzékeny, vagy utána nem. leszek laktózérzékeny.
Ez a laktózérzékenységre vonatkozó mondatom volt. Uh-huh. A glutén az egy tök hasonló betegség természetesen valamilyen formában, vagy ide tartozik, de ez egy teljesen külön világ. Az már egy autoimmun megbetegedés. Ott is arról van szó természetesen, hogy egy bevitt antigén kivált egy reakciót, és ez a reakció végül is egy túlzott reakció, ami a végén a saját szervezetet fogja károsítani. Tehát ugye úgy kell felfogni, hogy van irgalmatlan mennyiségű bélbolyónk. Ezen a bélbolyón ugye ilyen kicsikek is ujjacska szerűen vannak ilyen enzimek, meg felszívódóhám tele. Na most, ha ebbe bejut a glutén, és nem lebomlik, és bejut a szervezetbe, kivált egy reakciót, és ezt a gyönyörű hámot totálisan tönkreteszi. És ezt a teljesen tönkretett hámot, ugye, ha már nincsen benne enzim, például tejcukorérzékeny lehet, de priméren ő egyébként nem tejcukorérzékeny, hanem lisztérzékeny, és a lisztérzékenység következtében tönkremenő felszívó rétegen miatt lesz másodlagosan tejcukorérzékenysége. És ez még nem is annyira bonyolult folyamat. Tehát ez csak a szörfész. Tehát az az igazság, hogy az egész ilyen nagyon bonyolult biológiai szerkezet, ami vagyunk, annyi minden felül van befolyásolva, hogy nagyon nehéz megmondani. Tehát ez a kérdés, hogy allergia vagy intolerancia. Az intoleranciánál ezért marha nehéz megmondani, hogy egyáltalán mitől van, mert nem mindegy, hogy mondjuk a diót mogyoróval vittem be, mennyit ettem meg egy csomó dologból, tehát annyira össze, hogyan keltem, mondhatnám nagyjából, ez is benne van, mennyire vagyok fáradt, mennyire vagyok stresszes, lezajlott pont egy fertőzésem, szedtem-e antibiotikumot, milyen a bélflórám. Tehát annyira tág, hogy nagyon nehéz, tehát itt ezért van baj, hogy ezt a tejcukornál viszonylag könnyen meg tudjuk vizsgálni, ki tudjuk találni, és akkor minél másnál kitalálni, ugye az szokott lenni, hogy írjon naplót, írja össze, de nem konzekvens, és valóban nem konzekvens, hiszen ugye nem úgy csinálja az élet, ahogy mi szeretnénk, ezért ha nagyon szigorú körülmények között csináltatjuk végig a étkezési napot, persze lehet eredményeket elérni, de azért ez nem könnyű egy intolerancia vizsgálatnál. A lisztérzékenységnél azt mondom, ez egy viszonylag egyszerű folyamat, azt megint csak pontosan tudjuk, de ott is az a baj, hogy ez nem úgy van, hogy aki lisztérzékeny, az kiskorától lisztérzékeny lesz, és az beteg, és nem nő, mert ugye vannak klasszikus, amit ugye mindannyian ismerünk a gyerekeknél.
Nem nő a súlya.
Nem nő a súlya, hasmenése van, nyűgős, fáj a feje, minden baja van, izomgyenge, és akkor egy idő után csak rájön valaki, hogy mi a baja. És elkezd diétezni, és meggyógyul. De van olyan, akinek ezek a klasszikus tünetei egyáltalán nem jelentkeznek, és 80 éves korában derül ki, soha az életében nem volt baja, idézőjelbe a liszttel, hogy a csontitkulásának a hátterében az áll, hogy ő neki bizony a felszívódása nem tökéletes, a kálciumháztartása azért rossz, mert lisztérzékeny.
Élete elejétől fogva.
Hát genetikailag kódolva igen, de gyakorlatilag nincsenek meg azok a tünetei.
De ez azt jelenti, hogy az életünk bármelyik szakaszába beköszönthetett. Így tök mindegy, hogy én egészséges vagyok, szépen rozsdúsan táplálkozom, simán lehet, hogy egyszer elkezd fájni a gyomrom, és elmegyek hozzád, és azt mondod, hogy valamilyen tesztet megcsinálunk, hogy ez a gluténtől van.
Az az igazság, hogyha veszünk egy ilyen példát, hogy bejön a hasfájos, akinek a, most ez a leggyakoribb beteg, bejön, hogy puffadok. Tehát ez ilyen, aki nem, olyan nincs. Tehát az hazudik. És akkor, hát ha nem nézed meg, hogy lisztérzékeny-e, akkor már nem vagyok orvos, mert ez egy akkora divattal rendelkezik, és azért teszem hozzá, ez csak a lakosság 1%-a. Tehát azért marha kevés, és ha megnézzük, hogy hányan diétáznak, azért az 25-30. Aki tart diétát, hogy jól vagy nem jól, azt nem tudom, mert ugye csak azokat nézzük, akik valódi lisztérzékenyek, hogy jól tartják-e a diétát, ők megpróbálják. De rengetegen ezen kívül tök fölöslegesen diétát tartanak. Ez a teljesen feleslegesen, ez egy ilyen idézőjelbe lett téve, mert ha így van jól, semmi gond. Tehát lehet diétázni, csak nem kötelező.
Hát csak közben itt a dietetikus azért elmondaná, hogy ez milyen problémákat tud okozni, ha valaki teljesen igen, kizárja a glutént
persze,
az életéből.
Persze, hogy a megfelelő rostbevitelnek a hiánya, ez igen. Logikusan valamilyen formában pótlandó. De nem lehetetlen. Hát ez olyan, mintha valaki vegetariánus, attól nem eszik húst, még azért be lehet vinni a dolgokat, oda kell figyelni. Tehát lehet ezt pótolni, és ha nagyon sok olyan eset van, amikor mint intolerancia tárgykörében, hogy ő elméletileg, ha glutént elhagyja, teljesen jól lesz, de igazoltan nincs lisztérzékenysége. Ez a nem cöliákiás glutén szenzitív, ami még laborilag se biztos, hogy egyáltalán kijön az, hogy neki lenne valamilyen eltérése. Ennek ellenére panaszos. A kérdés úgy merül fel, hogy azok a vizsgáló módszerek, amiket elérünk, használni tudunk, megfelelőek-e? Nem biztos. Tehát azért azt gondolom, hogy ezek még mind-mind-mind olyan nyitott kérdések, amit tovább kellene, vagy tovább kell majd fejleszteni, és például az ételallergiáknál az alap, amit meg tudunk csinálni, az is csak tulajdonképpen arra jó, hogy igen vagy nem. Tehát ha kijön például dióra az allergia, akkor azt mondom, hogy ne egyen. De ezt lehet tovább vizsgálni már ilyen nanotechnológiai módszerekkel, hogy oké, fog ebből lenni a betegnek, valaha elméletileg olyan rosszul léte, ami halált, akkor az igen vagy nem, nagyobb eséllyel meg lehet mondani, de ehhez már speciális vizsgálatok szükségesek.
De akkor egy kicsit nekem ez azt is jelenti, hogy ezek a patikában kapható otthoni gyors tesztek, laktózra, gluténre, igazából ez csak pénzkidobás.
Megfogalmazhatjuk így, meg fordítva is, nagyon kedves gyerekgyógyász volt professzor kollégám, mondta, hogy ez arra jó, hogy pénzt keressek vele.
Aha, már mint annak, aki árulja, igen.
Meg annak, aki utána beül hozzá, és akkor nagy pénzt fizet azért, hogy elmondja, ennek semmi értelme nem volt.
Nekem gluténérzékenységem van, mert a gyors teszt kimutatta.
Az a baj, hogy a gyors teszt lehet igaz is, de magában a gyors tesztet nem szoktuk elfogadni, mert nem. És akkor az ember megnézi speciálisan, és azok a fajta food tesztek, amiket nem tudom, hogy patikában meg lehet-e venni, de mondjuk nagyon sok laborba el lehet menni, és nagyon nagy igény van rá.
Ezt akartam megkérdezni. Ugye vannak ezek a panelek, amikre befizetheti az ember magát.
Iszonyú pénzkitól, és akkor bennem is van ilyen pikirt megjegyzés, amikor hozza a beteg lobogtat, vagy hogy ő ezt már megcsináltatta, és
hány
akkor...
Hány csillag van a tojás mellett?
És akkor most mi van, és akkor tehát ki kérte? Hát én, hát akkor beszélgessem magával. Én ilyet nem szoktam kérni. És akkor, hát, de miért? Mert semmi értelme nincs. Ami így nem igaz, de valahol a kutatás tárgyát képezi, hogy ennek az, mert amit a legelején mondtam, hogy immunológiai szempontból különböző antitestek meg antigének lehetnek, az IgG alosztályon belül van az immunglobulin G, A, E, M, és ezek közül az IgG típusú tesztek, amiket megcsinálnak ilyen food test gyanánt, ha végig gondoljuk a biológiát, ezek csak annyit jelentenek, hogy ő ilyen antigénnel találkozott. Hogy ennek lesz-e valami mérhető, valós következménye? Lehet. Hogy ez valóban az ő panaszait magyarázza? Talán.
Jó, csak hogy lefordítsam azok kedvéért is, akik olyanok, mint én, és nem orvosok. Tehát, hogy magyarul, hogyha én elmegyek egy ilyen vérvizsgálatra intravénásan, tehát nem ez a otthoni ilyen új begy megszúros sztorira gondolok, és kérek egy, mit tudom én, 160-as panelt, amikor megnézik a gyümölcsöket, a zöldségeket, tojás, hal, glutén, mindent, áll lesz zusammen, és valami mellett van sok pluszjel, akkor az azt jelenti, hogy arra valahogy reagált a szervezetem, ez ennyi?
Ennyi. És hogy ez nekem tényleg problémát ez okozza, egyáltalán nem biztos, és ha ez alapján elkezdek diétázni, ugye általában az ilyen el a beteg, megcsináltam, diétázom, azt mégis ugyanolyan panaszos vagyok, nem biztos, hogy jól lesz. Van olyan, aki jól van. De kérdéses, hogy ettől nehéz megmondani, mert ez nem egy teljesen exakt dolog, és ugye a intolerancia azért ott a volumenbevitelben is jelentős különbségeket tesz. Tehát beviszek egy keveset, lehet, hogy semmi bajom nem lesz tőle. Most ha megeszem 2 kiló epret, akkor meg lehet, hogy szarul leszek tőle. Nem könnyen mérhető. Na most, hogy kijön rá, hogy eperre, hogy pozitív, ez nem biztos, hogy ez azért az én általam jelzett nem vagyok jól a kapcsolta, azért az nem biztos.
Lépjünk el egy lépést az ételallergiától és intoleranciától, és egy kicsit vizsgáljuk meg azt, hogy mi történik egyébként belül. Nagyon szeretnék beszélni a gyomorrákról és a vastagbélt érintő daganatos megbetegedésekről, mert ez mind a kettő olyan téma, amivel csak úgy, mint az infarktussal egyre többször találkozunk, és viszonylag én azt érzem, hogy ez most már nem annyira az idősebb korosztálynak a betegsége. Mi okozza leginkább ezeket a daganatos betegségeket? Ez is olyan, bocsánat, hogy mindig a nőgyógyászathoz térek vissza, de az számomra jobban átláthatóbb egy kicsit, hiszen női testben élek, és viszonylag gyakran járok szűrővizsgálatokra, és ott is mindig elmondják az orvosok, hogy mit kell csinálni, hogyan kell élni, milyen szűrővizsgálat, milyen védőoltás ahhoz, hogy ez a daganatos betegség ne alakuljon ki, például a HPV. A vastagbéldaganat és a gyomorrák, az mi miatt alakul ki? A rossz táplálkozás miatt? A stressz miatt? A genetika miatt? Vagy a három együtt?
Hát tulajdonképpen a feltett kérdésben benne voltak a válaszok, tehát mindenképpen a környezetünk biztosan számít. A hozott genetikánk biztosan számít. Az összes olyan faktor, akár a stressz, akár a táplálkozás, akár a bevitt anyagoknak a minősége, jelentős különbségeket hordoznak. Az, hogy egyre gyakoribb és egyre korábban jelennek meg a vastagbél daganatok, ez úgy tűnik, hogy biztos. A gyomordaganat talán nem ennyire. A kettő daganat között, ugye, vagy minden daganatnál inkább azt kell, hogy mondjam, egy olyan genetikai lépcsősornak kell létrejönnie, aminek az a végeredménye, hogy az adott egy darab sejt korlátlanul elkezd szaporodni. A korlátlan szaporodásnak nincsen gátja, és kvázi ezért aztán ő mindent bekebelez, áttétet ad, és tulajdonképpen elsorvasztja a gazda szervezetet. Minden olyan szerv, ahol gyorsan osztódó sejtek vannak, ezeknek a hibáknak a lehetősége nagyobb. Ugye nagyon gyakori a légúti, hát igen. Ugye ott azért, de ezért azért dolgozunk rajta, tehát a dohányzás, az esetlegesen mindenfajta környezeti rossz levegő, ezek biztos, hogy számítanak. A vastagbélnél és a gyomornál is biztos, hogy számít, hogy az az étel, amit beviszünk, az mit fog kiváltani. A gyomordaganat is ugyanúgy földrajzi különbségeket mutat. Tehát például Ázsiában jóval gyakoribb. Az ottani étkezési szokások, például Japánban a forró italoknak a fogyasztása, a forró alkohol fogyasztása, a füstölt húsoknak, a füstölt halárunak a fogyasztása úgy tűnik, hogy kapcsolt ezzel. Ott gyakoribb. Ezt ott szűrik is. Tehát ott olyan szűrőrendszer van a gyomor daganatokra, ami egy rendszeres és előírt pontos metodikáját nem ismerem, de ott szűrnek. Magyarországon gyomor daganat szűrés, mint ilyen, nincs. Vastagbélrák szűrés, ami szintén ugye biztos, hogy a táplálkozástól függ. Amiről egyértelműen lehet gondolni, elhízás, dohányzás, a nem megfelelő mennyiségű rostnak a bevitele, a nem megfelelő mennyiségű mozgás, ezek mind-mind-mind növelik az esélyét egy daganatos betegség kialakulásánál. Ott is legalább 5 genetikai utat ismerünk már. A vastagbélrák és a gyomorrák között az a különbség, hogy ezek a genetikai utaknak a megugrásának az időfaktora a vastagbélnél jóval lassabb. Vastagbéldaganatoknál is ugye kétfajta metodika van. Az egyik, amikor direktbe egy lépcsős módszerbe, mai magyar megoldásként 50 éves kortól 10 évente szűrjük az átlag populációt, és ez direkt vastagbéltükrözést jelent. Volt a családban daganat, akkor 40 éves korba kezdjük el a szűrést, és 5 évenként csináljuk meg. Ez a direkt egylépcsős módszer. Ennek a kapacitására nincsen se elég eszköz, se elég orvos. Hozzáteszem, jelentkező se feltétlenül lenne. Tehát, ha valóban mindenki azt mondja, hogy jövök, akkor nem férjenek be. Ehelyett, az egész módszer helyett világon mindenhol két lépcsős módszert szoktak használni. A két lépcsős módszernek az a lényeg, hogy székletvértesztet csinálnak, és ha az pozitív, akkor legyen megszűrve a beteg. Ugye itt van hiba lehetőség, mert hát egy tumoros elváltozás pont nem vérzik, akkor ugye negatív lesz. Viszonylag, ha többször megcsináljuk, akkor, és pozitív, és akkor megvizsgáljuk a beteget, akkor megtaláljuk a daganatot. Én részemről, mint endoszkópos, szívem szerint az egylépcsős módszert alkalmaznám, mert szeretek endoszkopizálni, de beláttam, hogy erre tényleg azért a lehetőségek nem megteremtettek. De ez lenne a legjobb, mert ugye ha én mondjuk megnézem a beteget, és találok egy nem daganatos elváltozást, de egy olyat, aminek pontosan tudjuk, hogy az lesz a következmény, hogy daganat lesz, tehát van egy pici polip, ami elkezd nőni, 1 centi alatt az esély 10% alatt van, hogy daganatos sejt legyen benne, egy 2-3 centisnél már 30-40%-ban van daganatos sejt, jó esetben, ezt egy mozdulattal leveszem a vizsgálat során. És akkor a páciens gyógyultnak tekinthető. Itt egy vastagbélnél van rá 10 évünk, tehát itt azért van lehetőség. Én ezt az 50 évet már levinném 45-re, és 45 éves korba kezdeném el a szűrést, mert egyre gyakoribb. A gyomordaganat viszont talán nem annyira gyakori, ennek a egyik oka az, hogy egy picit hasonló, ott is a genetikai lépcsőknek biztosan végig kell menni, ott is egyértelmű, hogy befolyásolja az étkezés, mint ahogy említettem, ugye a japánoknál. Viszont a gyomorrákoknak az egyik biztosan ismert és elfogadott tényezője a helikobakter fertőzés. A helikobakter fertőzésnek a fontos szerepét körülbelül a 90-es évekre sikerült olyan értelemben felderíteni, hogy akkor már tudtuk, hogy van, tudtuk, hogy fekét okoz, és lehetett tudni, hogy a daganat is a helikobakter kapcsolt. És elkezdték kiirtani.
De elnézést csak, mert nehogy valami félreértés legyen, mert nekem is a helikobakter szó kapcsán, ez a helikobakteres vizsgálat jutott eszembe, de az ez a kifújásos.
Így van.
Ez most ugyanaz? Tehát, hogyha, tehát az nem a laktóz, nem, vagy
az más.
Nézi?
Az H2 kilégzéses teszt, ami alatt egy cukrot lehet megnézni, igen. Ez meg a urea.
Aha, tehát tudjuk, ez két teljesen
különböző. Más, és teljesen más az eszköz is, és a metodika is. Aha. De mind a kettő valamit mér, de itt ebben az esetben a gyomorban lévő baktériumot, ami tudjuk, hogy már az ősidők óta velünk van.
Ez a helikobakter.
Ez a helikobakter, tehát öcibe is benne volt, ugye belefagyva, és a mai lakosoknak is a egyre kisebb hányadában van benne az antibiotikumok használata miatt, és talán ez az egyik oka, hogy csökkent a gyomordaganatoknak az számaránya, mert 90-es évek óta így elkezdtük írtani. Volt még a reggelén az elmélet, hogy meg se kell nézni a gyomrát, hanem teszteljük, pozitív, hadd vigye, kezelve legyen.
Antibiotikummal?
Igen. Ez a szűrés, vagy ilyen formai kezelés, ez tehát mint egy eradikáció, nem egy kötelező sztori, és nem is lépett így be, hogy akkor mindenkinek csináljuk meg. Viszont rengeteg antibiotikumot használunk, csökken a helikobakter arány, és csökken a gyomordaganatnak az aránya. Ennek ebben mondjuk párhuzamosan egy picit meg a nyelőcső daganatoknak az aránya megnőtt.
Most 5000 kérdés kezdett el cikázni a fejemben. Bocsánat. Tehát, hogy egy gasztroenterológustól azt hallani, hogy rengeteg antibiotikumot használunk, végre akkor meg tudom kérdezni, hogy ezzel most mi a helyzet? Mert hogyha az antibiotikumról van szó, akkor rögtön megjelenik a kép előttem, lebontja a bélflórámat, minden bajom lesz utána, minél kevesebb antibiotikumot kell szedni, csak akkor, hogyha nagyon indokolt, különben egyrészt egy idő után már nem fogok semmire reagálni, tehát tudjuk ennek az útját, erre rengeteg nagyon populáris újságcikk is született, de most akkor gastroenterológusként te mit mondasz, tehát hogy egy ilyen helikobakteres kilégzéses tesztnél automatikusan antibiotikumot kell írni, tudván azt, hogy utána az a bélflórákra milyen hatással lesz, aminek a hiánya utána milyen problémákat okoz? Azt...
Úgy, hát ilyenkor ez egy mérlegelés. Tehát a rizikó-benefit, ugye a risk-benefit arányában ebben a szituációban, amikor van egy betegem, akinek a gyomrából ott van a helikobakter, ami mondjuk gyulladást okozott, egyértelműen jó jár, ha kiírtjuk. Nem kérdéses. Uh-huh. Na, az, hogy mi lesz a belével, ez jogos igény. Tehát általában az szokott történni, hogy nagyon hosszan elbeszélgetek a beteggel, hogy igen, kétféle antibiotikumot fog kapni, a mostani sima most már 14 napos, vagy 10 napos legalább, emellé még savcsökkentőt is fog kapni, csókolom, kiirtjuk magából a baktériumot, talán túl fogja ön is élni, hogy jól legyen és ne legyen esetlegesen mellékhatása, már is kezdjen el a probiotikumot szedni, és a probiotikumot együtt szedve, ami eléggé hülyének hangzik egy antibiotikus kurával, de mégis, és utána 6-8 hétig még minimum szedjen probiotikumot. Hogy azok a fajta bélflórai változások kevésbé jelenjenek meg. Sajnos megjelenhetnek. Ugye, amitől nagyon tart mindenki, ez a Clostridium fertőzés, ami tulajdonképpen egy olyan patogén kórokozónak az elszaporodása, amikor a normál flórát tönkretesszük, ő meg el tud szaporodni, uh-huh. És olyan bélgyulladást, olyan hasmenést okozhat, amiben bele lehet halni.
Egy antibiotikum kura után?
Így van.
Egy teljesen egészséges ember.
Totál egészséges. Na most, hogy mondjam, azért egy egészséges embert eltenni láb alól, persze el lehet, de egy, gondoljunk egy 60 sok éves, vagy még idősebb, több társbetegséggel rendelkező nénire, akinek adunk egy antibiotikumot, és a hasmenésébe belehal. És még nem is történt semmi, csak mit tudom, lesz tőle egy ritmuszavara. Tehát azért, ugye ez egy nem kétélű fegyver, hanem ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és azért mindig a kellő mérlegeléssel és minden betegnek elmondja, ha hasmenése jelenlekezne, panasza van, inkább azonnal hagyja abba.
Az antibiotikumnak a szedését.
Igen. Azonnal hagyja, abba is jelentkezzen. Tehát...
De ez a hasmenés is akkor is jelentkezhet, hogyha közben szedi az a probiotikumot, tehát hogy akkor nincsen. Az azt jelenti, hogy akkor nem tolerálja a szervezet.
Ugye a hasmenés és hasmenés között is van különbség. Ugye minden antibiotikum okozhat egy lágyabb székletet, egy hasmenést, ami egy antibiotikumhoz kapcsolt hasmenéses betegség. Oké, elmúlik, abba hagyja, az elmúlik. De a másik, a klosztidium, az egy definitív halálos kórképet tud okozni.
Igen, ugye nagyon sokszor egyébként főként gyerekeknél látjuk ezt, hogy antibiotikum kúra után jelentkezik a hasmenés, és akkor mindig azt mondják a gyerekorvosok, hogy akkor ugye probiotikum, pre és probiotikum, nem tudom, hogy így visszaépüljön, de egyébként ezt tényleg vissza lehet építeni? Úgy, hogy az olyan kis tökéletes legyen, mint ahogyan, amikor megszülettünk, amilyen volt?
Hát ugye a bélflórának a diverzitása egyáltalán már ez is egy olyan, hogy mihez képest?
Tehát, mondjuk szerintem az ideális alapállapot nekem az, ahogy megszületünk.
Igen, de akkor még nincs igazi bélflóránk, csak részleges. És akkor ez szépen felépül, ugye ki mennyire, mit visz be. Tehát aki kinn a játszótéren nyalogatja a homokot, akkor valószínűleg annak a bélflórája az egy kicsit jobb lesz, mint akit burokba tartanak. De ha megnézzük mondjuk egy dél-amerikai benszülöttnek a bélflóráját, és annak a diverzitását, ez ennek a sokszorosa. Ehhez képest egy európaiban is, hát rengeteg baktérium van a belében, hát több van, mint az összes sejtünk, tehát a sokszorosa, de a diverzitása sokkal kisebb. Hogy mi a normál flóra, hát ugye ez egy adott populáción belül, hogyha elkezdjük nézegetni, ennek a kutatása megy, és erre vannak is már válaszok, vannak is elvi tudásaink arról, hogy mi a normál flóra, mi az eltérés, ha megnézzük mondjuk az én bélflórámat a átlaghoz képest, és akkor abból le lehet szűrni, hogy oké, nekem valamelyikből kevés van, vagy kevesebb van. Hogy ez mennyire helyreállítható, ezt ugye elméletileg, ha alapfeltevés az, hogy még azt sem tudjuk pontosan, hogy mi a normál flóra, nagyjából van sejtésünk, de hogy mit vigyek be hozzá, hát ez is egy olyan, hogy a probiotikumoknak mondjuk egy ilyen listája van egy patikába, ha bemész, akarsz venni valamit, hát egy csókolom, válaszom, milyen szint szeretnél, és akkor az a legjobb. Abban van a legtöbb. Na de nekem az kell? Hát ez azért kérdéses. Na most ezért van az, hogy jó a probiotikum, de azért talán az a legjobb, ha természetes úton visszaépül. A természetes úton visszaépülésnek meg inkább a prebiotikumok lennének a jók, amit ha leegyszerűsítem, rost. Tehát, hogy a lebomló rostnak a pici anyagai azok, amik a bélflórát tulajdonképpen táplálják. Tehát, ha megfelelő ilyeneket viszek be, megfelelő mennyiséget mozgok, nem fogyasztok antibiotikumot, nem iszom alkoholt, nem dohányzom, nem eszek tartósítószert. Na most akkor ugye ez megy.
Úristen, megint annyi kérdésem van, hogy de akkor, na.
Akkor a bélflórám talán rendbe jön. Na most őszintén szólva, ha egészséges akarok lenni, ezt csirkehús teszem, tele van antibiotikummal, halat teszem, nagyon jó, egészséges, mert hogy akkor abban nincs, tele van antibiotikummal.
Örüled, egyébként lehet találni olyan helyet, ahol tanyasi csirkét lehet venni, meg most már nagyon jó helyek vannak, ahol ilyen falusi kosara, de nyilván maradjunk a realitások talán, csak azt mondom, hogy nyilván az egy nagyon szűk réteg, aki ennek erre van kapacitása, mind anyagilag, mind időben, hogy megtalálja
hát,
megfelelő helyeket.
Ha van saját farmod, malmod, és tulajdonképpen tartasz otthon nem, mindent,
mondom,
akkor oké.
Vannak ilyen kis hazai termelők, akik ugye már úgy árulják a portékáikat, hogy azok ilyen vegyszermentesek, nem biók, hanem vegyszermentesek. De ez nyilván egy szűk réteg. Viszont megint rengeteg kérdés úszott be ezzel kapcsolatban a fejembe, de még mindig itt kattog bennem a japán példa, amit mondtál, hogy ott a gyomorra milyen hatással vannak a konkrét ételek, a forró ital, a füstölt húsok, stb. A magyarországi viszonylatban mik azok az ételek, amiket gyakorta fogyasztunk, és egészen biztosan tudható, és tudod, hogy nem tesz jót. Jó, most ne az ilyen full zsíros pat, de mondjuk lehet, hogy az jót tesz, nem tudom. Tehát, hogy mi az, amit gasztroenterológusként te egészen biztosan nem fogyasztasz, vagy nem túl gyakran?
Hát, ez így rossz irányba lett feltéve szerintem, mert szóval én szeretem a sztéket, de tudom, hogy nem egészséges.
Nem egészséges? Nem.
Tehát a vörös húsoknak a fogyasztása például egy vastagbél daganat kialakulásában valószínűleg tényezőként jelen vannak. Na most hát mondhatom azt, hogy hát ennek ellenére én szeretem, és eszem, ez van. Lehet, hogy próbálom kompenzálni megfelelő mennyiségű rostbevitellel. Ez is egy nagy kérdés, hogy mi a megfelelő mennyiségű rostbevitel. Ezt ugye nagyjából úgy határozzák meg, 20 és 60 gram között itt kellene bevinni. Ha mondjuk elmegyünk egy ilyen táplálkozási szaktanácsadóhoz, ez azt szerint másfél kiló répát meg kell egyél naponta. Hát én attól puffadok, tehát azért azt kell mondjam, hogy nem biztos, hogy sikerül, de az apkását például nagyon jól tolerálom. És próbálok gyümölcsöt is, zöldséget is bevinni, és talán nem annyi húst fogyasztani. Ha mondjuk egy olyan... Szóval az a baj, hogy a kolorektális beteg, aki daganattal jelentkezik, ugye utána ő is meg szokta kérdezni, na most kiszedjük a daganatát, meggyógyul, jól van, most mit csináljon? Én általában azt szoktam mondani, gasztroenterológusként, hogy nagyon sok rostot fogyasszon, próbáljon meg a maximumot, igyon elegendő folyadékot, legyen lágy a széklete, és szedjen D-vitamint.
D-vitamint? Annak mi jelentősége van a beleink szempontjából?
Valószínű, hogy nem csak a beleink szempontjából, hanem annak az immunrendszer szempontjából is, mint antitumorhatású begyületnek tekinthető, vagy hormonnak, vagy vitaminnak nevezzük bármiképpen is, ennek van szerepe. A COVID óta ilyen probléma nincs.
Azóta mindenki sokkal jobban szedi a D-vitamint.
Nem az, hogy halálra zabálják magad D-vitaminba.
Pedig azt túl lehet adagolni.
Biztos. Tehát és ez meg is történik. Mert most már mérjük is, mert ugye eddig nem mértük szedje. Most már ugye mindenkinek foglalkoztatja, és ezért hát megint csak ugyanaz a példa, nem nézem meg, hogy van-e lisztérzékenység, és nincs D-vitamin levéve, akkor nem vagyok orvos. Tehát ez a, és hát azért túl van mindenki lőve. Valószínűleg ez a kisebbik baj, de nem kell túl sokat bevinni ebből, és a napi 2000 nemzetközi egység elegendő. És ezzel szoktam én elbocsájtani a betegeimet, és hát ugye az a baj azért annál rosszabb, mint amikor így közlik veled, hogy van egy daganatod, még 10 év után akárhogyan csomagolod be. Tehát én nekem van olyan, hogy tudom, hogy betegemmel 15 év után jön kontroll, és hát ugye ezt milyen durván mondtam el, hogy neki daganata van, és mondom, én, hát megmutattam, hogy ott az ellenség, megműtjük, meggyógyul, hát mi ebbe a durva? Hát ezt nem így kellett volna közölni. Hát nagyon nehéz. Na mindegy, a táplálkozással is ez van. Én azt látom, mondhatok bármit. Úgy se csinálják.
Még a betegek sem? Há,
senki.
De miért?
Én azt gondolom,
tehát, hogy az ember, amikor szembesül egy ennyire durva diagnózissal, szerintem, amikor...
Talán egy ilyen durva diagnózisnál,
azt mondja, hogy daganat, igen, akkor lepereg az életed, akármilyen pozitív az orvos.
Ennek ellenére. Tehát a tüdőtumorost, aki dohányzik, a szívsztentelt, aki dohányzik, tehát az ember...
Az elhízott,
aki például... Oké, hát ez...
De olyankor sem... Tényleg őszintén nagyon érdekel, hogy egy ilyen pofonnál, amikor ennyire az élet az arcába tolja az embernek, hogy hé, nem jó, ahogy csinálod, meg fogsz halni, ha nem változtatsz, akkor sem történik egy óriás fordulat?
Biztos, hogy nagyon sokan megpróbálják megváltoztatni az életüket, de azt gondolná az ember, hogy mindenki. És nem. Tehát... Én, akinél azt látnám, hogy biztosan megtesz mindent az egészségéért, az a terhes cukorbeteg volt. Mert nem saját magáért kellett megtenni, hanem a leendő gyerekéért. Ez egy akkora drive volt, hát mindent betartottak, amit be lehetett tartani. De senki másnál nem láttam ilyet.
Visszatérve az ételekre. Mert hogy azért még konkrét példát így nem, a sztéken kívül nem hallottunk. De marad van egyébként ennél a nagyon érdekes tapasztalásnál, hogy az emberek mennyire nem képesek betartani, vagy elrugaszkodni a megszokott dolgoktól. Mik azok, amiket általában a daganattal jelentkező magyarországi betegek előszeretettel fogyasztanak, és mik azok, amiket nem kéne fogyasztani, pláne akkor, hogyha daganata van az embernek, vagy utána van éppen a rehabilitációját végzi?
Hát az a baj, hogy ugye azért a spektrum nagy, tehát van a mag egészséges, sportoló, mindent betartó, rostot fogyasztok, mindent megteszek az egész életem, és mégis daganata lesz, és van, aki zabálok, iszom, dohányzok, bármi, ami jól esik, szembe jön, megeszem, és neki is ugyanolyan daganata lesz. A kettő közötti különbség az, hogy ugye a mérleg két oldalán, aki nem foglalkozik az egésszel, jóval többen van. Tehát mondhatnám, hogy a 90% én az 5% olyan, aki pehje van. És hát valószínűleg ez genetikailag adott. mert vannak familiáris daganatok.
Az az 5%.
Az 5%, uh-huh. vagy még talán ennél kevesebb is, és akkor van, akinek lehetne az életét befolyásolni tulajdonképpen életmóddal, de hát ezer egy ok és kibúvó van, hogy miért nem tartom be, vagy miért nem élek megfelelő életet. Tehát azért az eredet mindig megvannak a válaszok.
Én bocsánat, nem tudom elképzelni. Tehát azt mondja, hogy beteg vagy, ne egyél vörös húst, ne egyél, vagy egyél több zöldséget. Tehát ez nem egy ilyen, egyszer felfogni, nem tudom, hogy ez nem egy ilyen föltől elrugaszkodott dolog.
Nem, hogy de ettől
nem
még...
a chipszes zacskót veszem le, hanem az almát.
Igen, de ez azért egy kicsit megfoghatatlan. Biztos attól van? Hát nem, de szerepe van benne. De ha most, ha eszem, akkor nagyobb valószínűség. Hát, és akkor elkezdenek gondolkodni, és akkor azt mondja, jó, de hát most akkor eszem azért sztéket, hát most jó, hát nem eszem meg minden.
Jó, de csak kicsit ettem.
Kicsit ettem, igen, aha. igen. Vagy, na most... Ez egy nehezen megfogható valami, hogy nekem miért lett daganat. Annak már daganata van, hogyha elkezdünk megfelelően iskolába gyerekeket oktatni, és elmondjuk, hogy mi lenne az ideális, akkor talán eredményt lehet elérni. Tehát rászoktatjuk a mozgásra. Most én a saját családomban, gyerekeimen látom azt, hogy nem biztos, hogy lehet őket mozgásra motiválni, ha neki nincs kedve. Pedig én megpróbálom. Tehát azért ez nem könnyű. Tehát a megfelelő életre való nevelés, ez azt gondolom, hogy azért ez egy hosszú folyamat, és biztos, hogy kisgyerekkorban kéne, hogy elkezdődjön. Tehát az az 55 éves, daganatos férfi, aki az egész életét leélte valamilyen formában, majd azt mondta, hogy én a figyelj innentől ne egyéb pizzát. Most mondtam egy példát, hülye vagy? Ez lesz a válasza. Hát miért ennék? Hát ugye ettől voltam beteg, de hogy ettől voltam beteg. Tehát... De, mert ez egy megfoghatatlan dolog, hogy miért lett daganatom, és azért, ha valaki belenéz, akkor látja, hogy ennek tényleg ezer egy oka van a világtól kezdődően. Ennél sokkal egyszerűbb példa egy cukorbeteg, ahol aztán tuti biztos, hogyha szénhidrátot fogyasztok, fölmegy a cukrom, na az se bírja megtenni. Számolja, véletlenül se. Írja, azt aztán végképp nem. Olyan, akinek azt akarod elérni, hogy fogjon, és elmondod, hogy mi a teendője, 100-ból 1, ha úgy fogja csinálni, vagy 2. Most ez azért ez nagyon csúnya szám volt, és lehet, hogy ez 30% és nem 2%, no, de a nagy többség nem fogja tartani szám. Amit elmondasz, nagy energiát belefektetve, tehát az azt jelenti, hogy nagyjából 5-10%, aki tud működni jól. A gyógyszerek bevételénél is 30%-os. Én például imádok enni. Imádok inni. Imádnék dohányozni, abba hagytam. Te dohányoztam. És akkor az első gyerekem született, abba hagytam, hogy na hát innentől már nem csak. De odáig, de tudtam, hogy nem egészséges.
Uh-huh. De? Jó, de azért a daganat az egy választóvonal mindig. De
az abszolút nem. Az már kicsit későn voltunk. Tehát ugye jó lenne megelőzni, és a megelőzésnek ugye az lenne a dolga, hogy tényleg már gyerekkorban beinduljon, vagy akinek a családjában volt, akkor korábban eljöjjön szűrésre. Hát azt kell mondjam, hogy rengeteg olyan betegem van, aki... Tehát én 60 éves, mindenki vastagbéldaganatban halt meg, és amikor mondom neki, hogy hát, és nem ilyen baja van, de ott leül velem szembe, és beszélgetünk erről, és mondom, hát kolonoszkópos szűrés, azért azt gondolom az ön esetében ma nagyon indokolt, de na hát azt nem. És miért nem? Hát mert nem is ennyi.
Van egy nagyon fontos mondat, ami nyilván tök egyértelmű, hogy mozogni kell, tehát hogy az minden szempontból mentálisan is az embernek szüksége van rá, ahhoz, hogy a szervezete jól mozogjon, de ha kicsit így a képeket nézem, és a beleimet, és a bélflóráimat, akkor annak mi köze van a mozgáshoz? Tehát mi az összefüggés a között, hogy én mozgok-e, és a között, hogy az én beleim hogyan működnek?
Hát tulajdonképpen a normális életünk, vagy amihez adaptálódtunk, vagy az evolúciós során. Azért az régen úgy volt, hogy a fast foodért mondjuk rohanni kellett, hogy utolérjük. Most elénk rakják.
Igen.
A kettő között iszonyú nagy a különbség. Tehát normálisan nem lehet azt mondani, hogy napi 10 000 lépés az, ami kötelezőszerű, de valószínű, hogy az a fajta normális fizikai aktivitás, az a normális keringés megoszlás, az egyszerűen a normális fiziológiás mozgásnak a hiánya biztos, hogy bajt csinál. Uh-huh. Tehát ha én ülök előre görnyetten a számítógép elé, és eszem, biztos, hogy föl fogok puffadni. De ha ebből kilépek, és 40 percet sétálok, akkor már az egész rendszerem helyre jön. Tehát nem biztos, hogy most csak a bélbaktériumjaim fogják rosszul érezni, vagy jól, ha nem mozgok, hanem inkább az azért az egész rendszeremnek a normális működéséhez hozzátartozna egy megfelelő izomműködés, egy megfelelő mozgás, annélkül, tehát így vagyunk kitalálva, tehát nem arra gyüldögéljünk egy helyben.
Térjünk át a másik sláger témára, a diétákra és a diadiétákra. Ugye főleg így az év vége felé, szerintem van az, aki így azt mondja, hogy karácsonyra nagyon jól akarok kinézni, és akkor gyorsan karácsonyra, hogy a fotón jól nézek ki, le akarok fogyni, mit tudom, 5-10 kilót, vagy csak 3-at, és akkor elkezd mindenféle drasztikus diétát folytatni. Vagy hát az ünnepek utánunk, vagy az újévi fogadalom, halálra zabáltam magam, kész, innen minden megváltozik, mostantól nem eszünk. Egy párat így összegyűjtöttem a fejembe, csak hogy amik így leginkább ma így pörögnek így az emberek között, és tök jó, hogy erre egy orvos tud reagálni, hogy ennek bizony milyen hatása van az emésztőrendszerünkre, a beleinkre, a gyomrunkra, mindenre. Lébőjt kúra. Amikor mondjuk 7 vagy 14 napig az ember csak felépítve különböző leveket iszik. Arról egy gasztroenterológusnak mi a szakmai véleménye?
Maga a fogyókúra azért mindig egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és ebben a iszonyú sok tévhit, meg irány, meg a ide ötlet, ezt vegyed be, ezekben nagyon
az
nehéz...
Az ezt vegyékből majd még fogok kérdezni, okay. Tehát hogy megyünk sorba.
Nagyon-nagyon nehéz rendet tenni. Azt gondolom, hogy egyénre szabottan kell mindenkinek fogyókúráznia. Tehát én nem biztos, hogy tudnék 7 napig lébőjt kúrát tartani, és azt gondolom, egyébként nem is egészséges. Tehát van egy bizonyos határ, aminél tovább nem érdemes.
És mi az a határ?
Hát én azt gondolom, hogy 4 napnál tovább ne koplaljon az ember.
Tehát, akkor se, hogyha egyébként a lébőjtben vannak, tehát mit tudom én, hát rostos üdítők, hanem ezek a hidegen préselt levek, van, amihez rost is van adva, tehát hogy akkor is a rágásra, emésztéshez szükség van szilárd ételre.
Oké, ezt ugye sokféleképpen. Tehát akkor igen, tehát az, hogy tényleg semmilyen energiát ne vigyen be az ember, akkor így kellett volna megfogalmaznom, tehát az 4 napon túl nem jó. Uh-huh. Mert 24 órás nem evés is már azonnal megváltoztatja a bélflórát. Tehát nagyon-nagyon gyorsak a reakciók. És nem biztos, hogy azt a nagyon kényes egyensúlyt mondjuk ilyen drasztikus dolgokkal kellene befolyásolni. Természetesen ennek a jól megtervezett, rostokkal ellátott és megfelelő energiával történő menete az oké, de akkor is egy 7-14 napos lébőjt kúra azt gondolom, hogy tök fölösleges.
Hát mondjuk fogyni nyilván fogy az ember tőle.
Igen, de ez vissza is ízza.
Miért?
Hát mert ugye a dolog az úgy néz ki, hogy mindenkinek van egy alapanyagcseréje. Ez az alapanyagcsere nagyjából a izommennyiségtől, a mérettől, egyebektől függ. Ha kikalkuláljuk mondjuk az én méreteim, ez legyen, ez mondjuk kb. 1800 kilókalória. Ez az 1800 kilókalória, ez pont arra oké, hogy én avval teljesen rendben vagyok. Elkezdek nullát bevinni, ez mondjuk marha gyorsan lemegy az én alapanyagcserém 1004-re, vagy 1002-re. Elkezdek enni 1300 kilókalóriát, ami jóval a kevesebb, mint amit addig fogyasztottam. És akkor is ízni fogok. Ezt hívják jó effektusnak. Amúgy itt a fejünkben van egy ilyen setup gomb, ami azért küzd, hogy én hízzak. Ennek a szociális oldalán kívül akkor is. Tehát mi úgy lettünk az evolúció során kialakítva, hogy a túlélésnek az esélye akkor van, ha tudok raktározni. Tehát az emberek nagyobb része raktározásra van beállítva. Viszont egészen megyek úgy mondjuk, talán a 20. század elejéig éheztünk. Uh-huh. És akkor a 20. századnak a bő, vagy hát körülbelül 70 éve, vagy a második világháború óta indult az be, hogy olyan szintű bőség van, hogy hízunk. Tehát ez egy folyamatos testsúlyemelkedésnek lehetünk a tanúi. Ugye ezt szokták már járványnak is tekinteni, ugye ez az elhízás, és akkor ez rengeteg betegséget hordoz magába. Én ugye gasztroenterológus vagyok, én igazából fogyasztással ilyen értelemben nem szoktam foglalkozni, ez az obezitológus endokrinológusnak az asztala. Hozzám, ha eljönnek ilyen kérdésekkel, hogy fogyni szeretnék, hát biztos nem szoktam azt mondani, hogy egy 7 napos lébőjt kurát tartson, hanem azt szoktam mondani, hogy az elején egészen nyugodtan, mondjuk egy héten egy napot csak folyadékot fogyaszt, az tökéletes. De nem kell ennél többet. Mert minek?
Következő, amit felírtam magamnak. fehérje diéták. És akkor itt beköszöntenek azok a kis zacskókba csomagolt porok, amiket ilyenkor az emberek fogyasztanak. És tudom, lesz majd obezitológus és endokrinológus témánk is, tehát hogy itt tudom, hogy ez a kettő hol válik szét, de hogy gastroenterológiai szempontból nézzük most azt meg, hogy mi történik velünk, ha ilyeneken élünk, akár csak egy hónapig. Erről mi a véleményed?
Ugye ez egy szubjektív vélemény lesz. És az
van ilyen egy orvosnak?
Abszolút. Aztán lehet, hogy nem jó a szubjektív véleménye. Én nekem ezek a különböző fehérje diéták mindig valamiért nagyon nagy ellenszenvet váltottak ki a belőlem. Ennek talán az az oka, hogy a 80-as évek vége fele, 90-es évek elején nagyon sok olyan beteget láttam, nem igazolt, nem lehet tudni honnan származó fehérje, mindenfélékkel, vese elégtelenül, máj elégtelenül haldokoltak a kórházba a karácsonyi ügyeletemkor. Semmi más bajt nem sikerült náluk kitalálni, mint hogy ők valami ilyeneket vittek be, de nem tudták, hogy mit. Na most, ugye ez az én régi szubjektív rossz megélésem, gyakorlatilag a fehérjéknek a bevitele, én azt gondolom, ellenőrzött módon teljesen jól kell, hogy működjön. Itt az ellenőrzöttön van a probléma, rengeteg terméket gyártanak, a rengeteg termékből nekem van egy olyan érzésem, hogy minőségbiztosítás szempontból én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezek valóban belettek vizsgálva. Az a baj, hogy azoknak a termékeknek, amiket táplálékkiegészítőként adunk, azért nincs egy súlyos protokollja. Kvázi a patkány nem fordul fel tőle, akkor lehet adni. Most ez nagyon csúnyán van megfogalmazva, de nagyjából így. Tehát nem biztos, hogy magával a fehérjével baj van. A kérdés az, hogy az a termék, amit én elkezdek fogyasztani, mit tartalmazna, itt ebből vannak megint csak olyanok, ami nem biztos. Egy jól ellenőrzött, korrektül legyártott, más nem tartalmazó fehérjének a bevitelével semmi baj nincsen.
Kivéve az, hogy ez egy ultrafeldolgozott ételnek számít?
Nem feltétlenül, mert ugye az sem mindegy, hogy kinek adom, és miért adom. Normálisan mondjuk neked vagy nekem fehérjét tenni, hát nagyon nem látom értelmét. Ha csak nem most azt mondod, hogy te ultramaratonra gyúrsz, az ultramaraton miatt szeretnél fogyni még 5 kilót, hogy könnyebb legyen a testsúlyod, de szeretnél nem izmot veszteni, és ezért megfelelő fehérjét bevinni úgy, hogy ne vigyél bele annyi energiát. Mert ha megnézzük, hogy 1 kiló húsban mondjuk 20 gramm van fehérjéből, hát mondjuk akkor a kalóriája viszont marha magas. Na ez az a szituáció, azt mondom, hogy a fehérje, mint ilyen, szükséges lehet. Tehát egy sportolónál, tehát aki olyan aminosavakat kell, hogy bevigyen, ami relatíve egy edzéstől el fog fogyni, ez itt megengedett. De hát ott se úgy, ahogy csinálják, vagy sokféleképpen lehet persze csinálni, lehet jól, tehát azért mondom, van ennek megfelelő útja, módja és megfelelő lemért verziója. Ugye van egy olyan mennyiség, aminél többet nem biztos, hogy érdemes bevinni, mert akkor már káros lehet, még akkor is, ha jó minőségű.
A
vesére például.
Mi a helyzet a 8-16-os diétával, amikor 16 órát nem eszik valaki, és 8-at pedig igen?
Ugye régen rengeteg olyan fajta diétás ötlet volt, hogy aki fogyni akar, egyen 5-ször, cukorbeteg egyen 5-ször, meg így, meg úgy, meg amúgy. Semmi tudományos alapja ennek nincsen. Tehát ennek valószínűleg tök mindegy. Van, aki tud koplalni, és tudja tartani 8-16 órát, és úgy tűnik, hogy ha ezt tartja, ha ugyanannyi kalóriát visz be elosztva, akkor kevésbé fogy, mint hogyha ekkora távlattal vinné be. Tehát már magával, a megosztott diétával, vagy a intermitáló éhezéssel az energián elméletileg jobban el fogom használni. A fehérjének is ez a titka egyébként, egy olyan energiát viszek be, aminek a lebontásához többet kell a szervezetnek dolgoznia. Ugye a szénhidrátot megnézzük, az 1 gram szénhidrát kalóriája mondjuk 4, a fehérjének ugyanaz, a kettőnél a elhasználás és a beépüléshez feldolgozáshoz az energia, amit elhasználunk, jóval nagyobb a fehérje esetén, magyarán szólva, jól lakottságérzetet okoz, és még nehezebben is viszed be, és energiában ugye így jobban jársz.
De akkor az hülyeség, hogy de hát közben legalább pihen a gyomrom, pihen az emésztőrendszerem, amikor nem eszem ilyen hosszú ideig, egyetlen kell annak pihennie?
Hát erre mondtam azt, hogy nem igazán van ennek tudományos magyarázata, hogy a 5-ször eszem az jobb-e. A kérdés az, hogy mi a cél? A cél általában az, hogy fogyni szeretnél. Van, aki bír koplálni, az nyugodtan megteheti azt, hogy így elosztva étkezik. Aki nem bír koplálni, rosszul van, például egy inzulinrezisztens, hát az ne erőltesse ezt a formát, az valóban egyen többször elosztva, hisz ő rosszul lesz, tehát nem tudja ezt megtenni.
A beszélgetés végén szeretném, hogyha egy olyan útravalót adnánk így röviden, hogy, mert a szűrővizsgálatokat azért annyira nem bontottuk ki, hogy mi az, ami mindenképpen legyen benne az embernek a táncrendjébe éves viszonylatba, hogyha a gasztroenterológiáról és az emésztőrendszerünkről van szó, hová menjek el egészen biztosan, és milyen időpontom legyen tutira ahhoz, hogy minél nagyobb valószínűséggel el tudjam kerülni a daganatos betegségeket, vagy az olyan problémákat, ami már ugye csak műtéti úton orvosolható, vagy antibiotikummal.
Hát, amire gasztroenterológián belül egyértelmű, biztos protokoll van, ez a vastagbélszűrés. A vastagbélszűrésnél ugye 50 éves korban, hivatalból ez 50 éves korban, egy átlag populációnál 10 évente illene, hogy megtörténjen egy vastagbélszűrés. Ha az én szubjektív véleményemet nézzük, ezt le kéne vinni 45 évre, és onnantól ezt illene megcsinálni 75 éves korig. Ha ez megtörténne, annak az esélyt, hogy nekem kolorektális daganatom legyen, jelentős mértékben lecsökkentem. És hát én azt gondolom, hogy egyszerűen ki kell használni a lehetőséget, és ezzel élni kell. Ha valaki nagyon fél tőle, azt mondja, hogy fáj, kellemetlen, és ez igaz. Ezek azért nem jó vizsgálatok. Meg tudja csináltatni altatásba.
A nézőim már megszokták, hogy mindig az utolsó kérdésem után beugrik még egy kérdésem, úgyhogy ez most már esküszöm az utolsó kérdés, de a gyomortükrözésről eszembe jutott, amit még meg akartam kérdezni, és tök fontos a reflux, hogy ez is egy olyan betegség, ami elképesztő, tehát hogy régen nagyon keveset hallottam róla, most meg már minden második embernél azt hallom, hogy refluxos. Tudom, hogy ez a, vagy hát gondolom én, hogy az, amikor a gyomorsav ugye visszajön, ugye erre gondolunk, amikor refluxról beszélünk, ez miért alakul ki?
Hát tulajdonképpen a reflux a gyomortartalmak a nyelőcsőből visszajutása.
Tehát nem csak a sav, hanem úgy minden.
Bármi, ami vagy okoz panaszt, vagy nem, és vagy okoz nyálkahártya eltérést, vagy nem. De a panasz általában a típusos az szokott lenni, hogy ég a gyomrom, és jön fel. Mm-hmm. És ezt mindannyian ismerjük. Tehát olyan, aki
de ha ég a gyomrom, refluxom van, azt tuti?
Adott pillanatban vegyük úgy, hogy igen.
Igen, aha.
És azért ennek a refluxnak a megélése mindenkinek az életében előfordul. Vagy annak a fogyasztása után, de mondjuk vegyek egy egyszerű példát, pezsgő megívása után az ember érzi, hogy jön fel a buborék és az egyebek, ez a megélés, ez lehet kellemetlen. Ami egy refluxos tünet. Tehát ilyenje szerintem mindenkinek van. A kérdés az, hogy 1-24 órában az az állapot, amikor visszafele jön a cucc, az mennyi? Mert ha egy bizonyos értéknél nagyobb, hosszabb, egy idő után a nyálkahártyát, ami egyébként erre van kitalálva, tönkreteszi. Uh-huh. És akkor elkezd fájni. És akkor megjelennek a refluxos panaszok. Hogy miért van egyre több? Tehát ha visszakanyarodunk arra a kérdésre, hogy az elhízottságnak az aránya hogyan nőtt, együtt mozog a refluxnak az arányával.
Oh.
Tehát nő a pocak, nő a nyomás.
Ja, mert mint a terhességnél nyomja föl.
Pontosan, hát ugyanaz a mechanizmus, tehát ha megnézzük. Igen. Na most a terhességnél, és hát ugye 25 kilót rossz esetben meg lehet ízni, hogy egy 9-10-et illenék.
Azért nem általában... szeretős vagyok, okay, és tehát... ülve aludtam a végén.
Igen. Na most, ha megnézzük az átlag magyart, nem akarok hülyeséget mondani, hogy a lakosságnak mekkora része túlsúlyos, de lassan ütjük a felét. Hát, hogy ami azért... ugye megmagyarázza, hogy miért lett egyre több refluxbeteg. Hát hihetetlen a lakosság, nem tudom hány százalék a szed savcsökkentő, de nagyon magas a szám refluxos panasz miatt.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, itt befejeztem, nyilván tudnék még kérdezni, de azt most már nem húzom tovább az idődet. Köszönöm, hogy a vendégem voltál.
Köszönöm szépen én is.